Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mindenható Úrunk, Istenünk, köszönjük, hogy kenyér van az asztalunkon, és köszönjük, hogy a testi kenyér mellett lelki táplálékot is akarsz nekünk adni. Így egyként, egy gyülekezetként emeljük most a szívünket eléd, Urunk, hogy megnyissuk azt, szólj hozzánk. Távoztasd el tőlünk félelmeinket, egzisztenciális, világi félelmeinket, és add az életnek kenyerét szívünkbe, lelkünkbe, a te igédet. Add, hogy halljuk a szót, és az a szó a tiéd legyen. Ige legyen, amely megfogan lelkünkben, szívünkben, amely megtöri szíveink keménységét, és örök élet forrásává változtatja életünket, hogy táplálhassuk azokat is, akik körbevesznek bennünket. Magunkért és mindannyiunkért könyörgünk, Urunk, áld meg a mai vasárnapunkat szent lelkeddel. Amen. Szeretett testvérek, hallgassátok meg Istenünk hozzánk szóló igéjét, amivel keresi a mai nap a mi szívünket, úgy, amint írva van János evangéliumának 6. fejezetében, a 28. verstől a 49. versig bezáró lakterjedő szakaszban. János evangélium a 6. fejezetének 28. versétől a 49. versig tartó szakaszból az ígét hallgatva, helyünket elfoglalva alázatos szívvel tegyük azt. A megnevezett szakaszból így szólít meg bennünket Istenünk igéje. Ekkor megkérdezték tőle, tudnélik Jézustól, mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk? Jézus ezt felelte nekik. Az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Erre megkérdezték, és te milyen jelt mutatsz, hogy miután láttuk, higgyünk neked? Mit cselekszel? Atyáink a mannát ették a pusztában, ahogyan megvan írva, mennyei kenyeret adott nekik. Jézus pedig így válaszolt nekik. Bizony, bizony, mondom néktek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Erre ezt mondták neki, Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Jézus azt mondta nekik, én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. De megmondtam nektek, láttatok ugyan engem, és mégsem hisztek. Akit nekem ad az atya, az mind én hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasszam az utolsó napon. Mert az én atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a fiút és hisz benne, örök élete legyen, én pedig feltámasztom őt az utolsó napon. A zsidók ekkor zúgulódni kezdtek ellene, mert ezt mondta, én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállt le. És azt kérdezték, nem Jézus ez, a József fia, akinek ismerjük apját és anyját? Akkor hogyan mondhatja a mennyből szálltam le. Jézus így válaszolt nekik. Ne zúgolódjatok egymás között. Senki sem jöhet én hozzám, ha nem vonza őt az Atya, aki elküldött engem. Én pedig feltámasztom az utolsó napon. Megvan írva a prófétáknál, és mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Aki az Atyától hallott és tanult, az mind én hozzám jön. Nem mintha bárki látta volna az Atyát, csak az, aki Istentől van, az látta az Atyát. Bizony, bizony, mondom néktek, aki hisz, annak örök élete van. Amen. Kedves testvérek, állam alapítás és új kenyér. Vannak ilyen furcsa összefonódások. Az újságunkban, hogyha elvisszük és olvassuk, egy régebbi cikket is találunk, amelyben református újságunk egy régi cikkét, 2011-es tettük bele, hogy kicsit mi magunkat is tegyük helyre a Szent Istváni ünnepben, illetve az új kenyér ünnepben, hogy ez történelmileg és történetileg hogyan is alakult, és nem is szeretném azt a cikket ismételni, mert nem ez a lényege a mai napnak, de felhívom a figyelmet rá, hogy mi reformátusok azért ebben az ünnepben nem mindig úgy voltunk jelen és vagyunk jelen, ahogy azt ma éljük meg, vagy ma gondoljuk. Volt olyan időszak az 1800-as évek végén, 1900-as évek elején még, amikor református identitásunk tiltakozott is, sőt zsinati tiltakozó levél is megszületett a kormány felé, az akkori magyar kormány felé, ugye a monarchiában élve még, hogy hát ez egy katolikus ünnep, és nem szeretnénk, hogyha a katolikus ünnepet az ország majdnem, hogy felére a protestánsokra, vagy nem katolikusokra ráerőltetnék. Mégis ünnepelünk, mert azóta tanultunk, és ez a jó református jellemvonás. Ugye a heideggeri kt. És a helvét hitvallásban benne van, hogy azóta 500 év eltelt, és mégis élnek ezek az iratok. Nehogy véletlenül valaki szentírásként kezelje a hitvallásokat, nem szentírás. A végén rajta oda van írva, Büllingerék odaírták, hogy aki a Biblia alapján jobbra tanít bennünket, vagy másra megalapozottan, azt elfogadjuk, és akkor ezek a hitvallási iratok változnak. Nos, hát nem hitvallási irat az új kenyér ünnepe, mégis egyházunk, közösségeink változtak, és manapság már egy fontos ünnepként ünnepeljük, hiszen reformátusként mi mindig is vallottuk és tudjuk, hogy a nemzeti öntudat bennünk valamilyen szinten erősebben kell, hogy buzogjon már Luther óta, hiszen talán mi voltunk az elsők, akik nemzeti nyelven, magyar nyelven kézbe adtuk az embereknek az Isten igéjét, a Bibliát. Károli Gáspárék ugye 1500-as évek végén befejezték a nagy művet, Isten igéje megszólalt magyarul, érthető módon, és ugyanazzal a tartalommal. Sőt, talán egy kicsit több lett tartalommal, hiszen a latin szöveg is egy fordítása a görögnek és a hébernek, úgy, ahogy a magyar is. Szóval, új kenyér, államalapítás, mind a kettő egzisztenciális kérdés, valahol a megmaradás, a fennmaradás, a kérdés központja az ember életében, amikor augusztus 20-án kimegy ünnepelni. De mikor nem az? Mikor nem kérdés számotokra, hogy reggel felkeltek és estek-e? Vagy délben ebédelünk-e? Vagy lefekve üres-e a gyomrunk, vagy nem? Ugye ezek mindig egzisztenciális kérdések, és minden nap megvan a maga egzisztenciális kérdése. Élünk, vagy meghalunk? A mi atyánkban nem véletlenül mondja Jézus, tanít bennünket imádkozni, hogy Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Természetesen harmonizál ez a hegyi beszéd többi tanításával, amikor arról beszél, hogy ne aggódjatok a holnapért, a holnap majd aggód magáért, minden napnak elég a maga baja. Nem azt jelenti ez, hogy nem tervezünk, hiszen aki vet, aki arat, aki földet művel, az reménykedik, hiszen tervez a jövővel. És bizony jól él a munkájából, hogyha hagyják, reméljük, hogy a magyar népünk, nemzetünk ezt már meg fogja majd egyszer tapasztalni, hogy a földművelő embereket hagyják élni abból, amit a munkájukból megtermelnek. Természetesen jól él belőle, hogyha oda tette azt a munkát abba a földbe. Mint ahogy jól él az, aki tanult, és bár nehéz munkát vállalni Magyarországon, de mégiscsak lehet, hogyha akarunk, akkor tudunk dolgozni, vagy a megszerzett diplomával, ha már semmi esetre sem tudunk Magyarországon elhelyezkedni, akkor elindulnak a fiatalok külföldre, és bizony megkeresik azt a több százezer forintos havi fizetést, akár egy egyszerű kifutó fiús munkával, ha pedig megtanulják a nyelvet, diplomájukkal még többet is keresnek. Megvan a kenyér az asztalra. Mi nem is tudjuk már, nem is emlékszünk rá, hogy milyen volt, amikor nem volt meg a kenyér. Néhányan ülnek még itt közöttünk, akik átélték a háborút, talán nagyobb fejjel, tehát látható, gondolkodható idős korban, 11 néhány évesen vagy idősebben, amikor bizony nem volt mit tenni az asztalra. Vagy ha kitették az asztalra azt, ami volt, akkor meg kellett tanulni hozzá oroszul beszélni, mert éppen egy orosz katonatiszt ült, vagy egy katona ült velük szembe, és megette azt, amit kitettek az asztalra. Erre már mi nem emlékszünk. Megjegyzem, nem árt oroszul tanulni manapság sem, sose lehet tudni, hogy mi lesz. A kenyerünkkel. Érdekes, hogy a Biblia Jézussal kapcsolatban is nagyon sokszor felhozza a létkérdést. Jézus, amikor kimegy a pusztába, az első kísértés, amivel szembe találkozik, az a kenyér kísértése. Itt vannak ezek a kövek, változtasd kenyérré, mondja neki az ördög. Mert enni kell. Mindig ez az első, mert az ember keres, és nem csak kenyeret keresünk, vagyis kenyérkeresők vagyunk, kivéve a nyugdíjasokat, ők már megkeresték azt, amit most kenyérként megkapnak, még hál' Istennek van nyugdíjintézet, van nyugdíj, reméljük, hogy így is lesz, bár ennek is sok kérdéses része van. Keresünk. Tulajdonképpen az ember mindig keres valamit az életében. Olyan érzésünk van, hogy szükségünk van valamire, ami életünket egy állandó, biztos keretbe foglalja, amire állhatunk. Ugye ilyenkor sok mindenkinek berémlik a kőszikla, amire sziklára épített ház, amit Jézus szintén a hegyi beszédben példaként állít elénk. Az ember próbálja ezt a biztonságot megragadni, keresni. Az a baj, hogy mi alapvetően ugye fizikális létből indulunk ki, a fizikumunkra gondolunk elsősorban, és ennek a megerősítésében és megerősödésében látjuk az életünk megerősödését és biztonságát. Amit eszünk, ami a miénk. Ugye, azt hiszük, hogy egyedül vagyunk vele? Hadd hozzak példát Bibliából. A zsidó nép, amikor megszabadul, de könyörgöm, megszabadul Egyiptomból, a szolgaságból, a békjóból, a rabszolgaságból, akkor mit tesz fel kérdésnek Mózesnél? Mit együnk? Milyen jó volt az egyiptomi húsos fazekaknál volt mit enni itt a pusztában? Nincs mit enni. A lét, bárhogy fáj, a lét definiál. Mondják a világi gondolkodók, mondja a világ. Tényleg ez van? Valóban ez határoz meg minket? Tudjátok, ezt nagyon jól kihasználják ám. Nem csak a reklámok, hanem a hatalom, a gonosz. Akinek nagyon fontos az, hogy manipulatívve éljünk. Hogy valami felé forduljunk, ami nem az örökké valóság. Valahol elforduljon a figyelmünk a fontos dolgok felől, a nem fontos dolgok felé. És így éljük le az életünket. Hogy kezdetben aggódjunk az iskoláztatásért, aztán aggódjunk a tanulmányainkért, aztán aggódjunk a munkahelyünkért, aztán aggódjunk az előmenetelünkért, aztán aggódjunk a nyugdíjunkért, és aztán aggódjunk a temetkezésért. Utána már nincs miért aggódni. De hogyha így éljük le az életünket, akkor a legfontosabb dolgokról elfeledkezünk. Benne van a lelkünkben, a szívünkben, testvérek, benne van az örökké valóság. Bele van rejtve, így teremtettünk, örök életűnek teremtettünk. Ez a prototípus, nem tagadhatod meg, ezt keresed. Nem a kenyeret. Azt gondolod, hogy a kenyeret keresed. De nem. Az örökké valóságot keresed. Az örök életet keresed. Van egy kép, ami mindig előjön bennem. Van egy álmom. Ez egy víziós álom tulajdonképpen. Ezt többször elmondom, mert nagyon erős. Erősen dobog belőlem mindig ki. Lesz egy asztal. Lesz egy asztal, amit mindannyian körbeülünk majd, akik feltámadunk, és ennél az asztalnál nem lesz kérdés a kenyér. Mert maga az Isten lesz ott ennél az asztalnál. Amikor majd mindannyian az Istennel ülünk egy asztalhoz, ez a kép, ami megmutatja nekem azt, amit igazán keresek, aminek a lényegi részeit próbálom itt, a Földön összerakni. És küzdök, mert küzdök, úgy, ahogy ti is küzdötök azzal, hogy hogy osszam be, mikor, mit, vegyek, ne vegyek, és hogy legyen, mint legyen gyermek, annak egészsége, iskoláztatása majd, ruházkod, én magam, család, másik családrészt, mindennel küzdünk, miközben van egy sokkal, de sokkal fontosabb dolog, ami szintén küzd bennünk a megmaradásért. Jézusnak is felteszik a kérdést, hogy mutass nekünk jelet. Azt mondja Jézus, hogy én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Tudjátok, a kérdés felvetése a 28. versben nem így indul, úgy indul, hogy mit tegyünk. Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk. Valahol ilyen pragmatikus vagy pragmatikusok vagyunk mindig. Azt próbáljuk meglátni, hogy mi az a tett, ami megfelel az Istennek, amiből majd lesz kenyér, amiből majd mi áldást nyerünk. Teszünk egy jót, és akkor majd az Isten ezt megáldja, és akkor lesz mit ennünk. Valahogy így látták Jézust is, és Mózestől ered ez a dolog, mert hogy Mózes is tett valamit. Zúgolódtak, és Mózes tett valamit, és lett kenyér. És Jézus nagyon fontosan megnyomja, nyomatékosítja azt a részét az igei üzenetnek, hogy bizony-bizony mondom nektek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret. Nem Mózes volt, hanem az Isten, hanem az én atyám. Mikor arra gondolunk, hogy milyen jól pörög a gazdaság, ugye, jól megy a dolog, jól megy nekünk, sokat keresünk, milyen ügyesek vagyunk, vagy milyen ügyes valaki, aki segített abban, hogy jól keressünk, hogy jól menjen a gazdaság, akkor gondoljuk végig, tényleg ő az? Vagy tényleg mi vagyunk? Tudom, szerintem nektek ezt nem kell mondani, hiszen azért vagytok itt. Mert érzitek, és tudjátok, hogy Isten adja a kenyeret. Tudjátok, hogy az Isten áldása szükséges ahhoz, hogy kenyér legyen az asztalotokon, de valami többet is kell tudnotok, és erre hadd készítselek fel titeket. Ha Isten nem adja a kenyeret, mert megteheti, akkor mi van? Mi van akkor, hogyha az Isten bezárja a csatornákat? Mert megérdemelnénk, az az igazság. És nem kell most a világra mutogatni, nem kell Ukrajnára, Gázára, Cisjordániára, Líbiára, meg a gazdagokra, meg a csalókra, meg a mafiózókra, meg Amerikára, meg Kínára, meg mindenkire mutogatni. Lehet, igen, ők is nagyon-nagyon komolyan gazemberek, de van bennünk is elég komoly gonoszság és romlottság. Mert megérdemelnénk, hogy ne legyen jövünk. Megérdemelte volna már Ádám is, amikor hazudott. Azt mondta, hogy nem én voltam, az asszony adta nekem, az asszony a hibás, meg az asszony is, aki azt mondta, hogy a kígyó a hibás. Megérdemelnénk, de mégsem történik meg, még mindig kegyelmi idő van. Valahol látnunk kell azonban, hogy többről van szó, mint kenyér kérdésről. Tudjátok, a legnagyobb hitbizonyság tévők, azok akkor is bizonyságot tettek a hitről, hogyha éppen éheztek. Vagy ha éppen nem volt kenyér az asztalukon. Vagy ha éppen megölték őket. A hitünk, az Istentől való függésünk független a kenyértől az asztalunkon. Független kell, hogy legyen. Ez az, ami túljuttat bennünket. Tudjátok, amikor az 1945 utáni években az ország éhezett, akkor tele voltak a templomok. Mert rájöttek az emberek arra, hogy több van, rá kellett jönniük. És nem azért mondom ezt, mert lám akkor rossz volt, és már is jöttek az emberek a templomba. Tudjátok, ébredések voltak. Az 50-es években. Lelki ébredések. Mi történik a felébredt emberrel? Megkérdezték tőlem, hogy hogy képzelem ezt, tulajdonképpen mit csinálunk itt már 5-6 éve, mert úgy igazából valóban meg kell tanulnunk, és meg kell látnunk, hogy mi történik a gyülekezetben. Semmi különös. Ha igazán kíváncsi vagy, olvasd el a Bibliát. Három lépésből áll az, hogy te Isten előtt fejlődj, növekedj. Az egyik, hogy érintett ember legyél. Egy, megtért. Ez egy nagyon fontos dolog. Érintett ember, megtért ember az, aki Krisztusé. Aki átadta az életét Jézusnak, aki tudja, hogy Jézus nélkül nincs élete. A második az, hogy látszik az életén. Tanítvány. Pál a Galata levélben ír a 3. fejezet 25. versétől, hogy mi látszik annak az embernek az életén, aki érintett. És a 4. vagy 3., ami ebből következik, hogy te magad is szolgálsz. Te magad is embereket viszel Jézushoz. Én körülbelül 12 éve próbálom a magam életében ezt élni. 12 éve ismerem és tudom ennek a jelentőségét, és 6 éve hirdetem itt. 12 évvel ezelőtt is éltem, de tudjátok, hiába volt olyan életem 12 évvel ezelőtt, ami valószínűleg szép élet. mert elvégeztem a gimnáziumot, elvégeztem az egyetemet, és nem is akár hogyan működtem a gimnáziumban, és működtem az egyetemben, és az általános iskoláimban is. És találkoztam emberekkel, és adtam az embereknek, és kaptam az emberektől sok jó diákvezetőként, gimnáziumban képviselőként, sok mindent tettem, amit, hogyha megkérdeznétek azokat az embereket, akik 12 évvel ezelőtt ismertek engem, azt mondanák, hogy de ügyes, de szép, de jó. És mégis azt mondom, hogy kár és szemét. Kár és szemét. Mert 25 éves koromig egyetlen egy ember sem mondhatja el az életemben, aki addig találkozott velem, hogy én Jézust megmutattam neki, hogy örök életre segítettem őt jutni Krisztusban. Nincs semmi, ami örökké való abból az időből. Lelkek nem mentek az örök életre az én közreműködésemmel, az Úristen dicsőségére. És tudjátok, lehettem volna lelkész is, és végélhettem volna lelkészségemet úgy, hogy ennek tudatában sem vagyok, mert van ilyen. De 12 évvel ezelőtt megváltozott bennem a kenyérkérdés. A mennyei kenyér. Jézus. Ő az első. És azóta már nem sokan, mert nem vagyok Spurgeon, vagy nem vagyok Jerry Kálmán, vagy mondhatnék nagyobbakat, de a legnagyobb öröm, tudjátok mi, hogy valakin látom, hogy Krisztus megnyílik előtte, a végtelen gazdagság. Mert óriási gazdagság van Jézusban. Nagyon sok kudarc is ért, amire nem vagyok büszke. Ezt is el kell mondani, Pál is elmondta, bűnösök közt első vagyok én. De ezt kínálja mindenkinek Jézus. Pont ez a lényeg. Tudjátok, van Skóciában egy kis város, körülbelül 400 ezeres város, egyik lelkész barátom volt ott, 4 templom van, egy tradicionális református skót templom, ami még egzisztál, és van még azon kívül 2 másik református templom, illetve van egy anglikán templom is. Ebből a 4 templomból jelen pillanatban 3 üzemel, az egyik az államilag támogatott anglikán egyház, a másik a tradicionális skót presbiteriánus egyház éppen még éledező része. A másik 2 templomból az egyik működik, a másikat majdnem megvették a muzulmánok, aztán végül nem nekik adták el, hanem egy pizzériát csináltak belőle. A harmadik templom, amiről beszélni szeretnék nektek, az egy független presbiteriánus gyülekezet. Független presbiteriánus gyülekezet 2 teletemplomos istentiszteletet tart vasárnaponként, és növekednek. Egy olyan szisztéma szerint dolgoznak, amit ők találtak ki, teológián tanítják is. Ez pedig azt jelenti, hogy a tagok, azok maguk is missziósok. Életrészüknek tartják azt, hogy hívogassanak embereket, nem a templomba. Nem a templomba hívják őket, mert hiszik, hogy Isten nem csak a templomban van velük, hanem a bevásárlás közben, a foci közben, a krikettezés közben, a kávézás közben, az élethelyzetekben ott van velük Jézus. És akit meg akarnak hívni a gyülekezetbe, azt először elhívják kávézni. Vagy együtt fociznak, vagy együtt kriketteznek. És miután megismerték egymást, azután hívják a templomba. Mert hiszik, hogy Isten ott van az életedben, a munkahelyeden. Ott van a szórakozásodban, ha oda hívod, ha behívod őt oda. Jézust érdekli ez a dolog, és hogyha érdekli, akkor érdekelhet mást is, mert tudjátok, az élet nem a templomban zajlik, csak innen haza kell mennünk, ez egy óra, lassan tényleg egy óra kell, hogy legyen, mert azt is mondták nekem, hogy ebéd is van, kedves testvérek, igen, szóltak, hogy Cegléden még vannak a családi ebédek, hagyományok, ezt tartsuk tiszteletben, legyen egy óra az Isten tisztelet, mert utána haza kell menni, és le kell ülni a vacsorához, az ebédhez, az ünnepi ebédhez. Igen, így van. Örülök neki, én is hazamegyek, leülök a családommal ebédelni. Az ebédednél magad vagy, vagy ott van-e veled Jézus? És hogyha már missziót említettem, akkor említsem Böjte Csabát is. Semmit nem ér az, ha beszélünk róla, hogy milyen nyomorultak az emberek, és milyen jó lenne, hogyha tudnánk segíteni. Amikor arra gondolok, hogy én eszem, és nagyon sokan éheznek, akkor nem jó ízű a kenyér. Van-e benned segítségnyújtás? Tettél-e már ilyet is? Különböző lehetőségeink vannak. A legjobb a személyes. Legyen ilyen kenyerünk, lelki kenyerünk, mert Jézus meghalt és feltámadt. Tudjátok, amikor az aggódásról beszéltem, akkor azt mondtam, hogy aggódunk még a temetésért is a végén, ha emlékeztek, és azután már nincs miért aggódnunk. Jézus ebben a részben kétszer mondja azt, hogy aki én bennem hisz, azt én feltámasztom. Hisszük. Komolyan vesszük. Van egy Bibliánk. Ha ennek a tekintélye nem állt helyre az életünkben, akkor nincs miről beszélnünk. De ha helyre állt, akkor óriási dolgokat élhetünk meg. Ehetünk úgy kenyeret, hogy nem kell amiatt aggódnunk, hogy eszünk-e holnap, mert lesz egy asztal, ami örökké valóságra van terítve, és az a miénk. És ehhez még hadd kapcsoljak hozzá egy másik gondolatot, amit Jézus mond, aki hisz én bennem, annak a belsejéből örök életre buzgó folyamok áradnak szét. Árad? Érzed? Benned van? Ő a kérdés válasza az életedre. Ő a mennyei kenyér. Jézus Krisztus. Emeljük szívünket Istenhez, és válaszoljunk imádságban az Úr megszólító szavára. Mindenható Úrunk, Istenünk, köszönjük. Köszönjük azt, hogy szeretsz, bátorítasz. Köszönjük, hogy a mindennapi kenyerünket megadod ma. És köszönjük azt, hogy rögtön utána érezhetjük azt, hogy megbocsátod a mi vétkeinket, ha hiszünk benned, és hogyha mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Uram, ez az egész világ teljes mértékben összefügg, és benne mi, ezek az apró csetlő-bottó emberek, mi keressük azt, ami szívünk legmélyén van, az örökké valóságot. Vajon kinyílik-e számunkra? Meg tudjuk-e érteni, hogy mennyivel több az élet ételnél és italnál? Meg tudjuk-e érteni, hogy te a legdrágább kincset, a te saját örökkévaló életedet elhoztad ide emberként, és megtörted. Tud ez erőt adni nekünk saját megtöretésünkben, hogyha mi életünk is megtörik? Fel tudunk állni újra gyászból, kudarcból, betegségből, nem a mi dicsőségünkre, hanem a tiédre. Van-e bennünk elég alázat, hogy tőled elvegyük az élet kenyerét, és hogy oda menjünk, ahová te küldesz bennünket? Urunk, kérünk, szabadíts meg kötelékeinktől, adj bűnbocsánatot, ízleltesd meg velünk az örök életet, Jézus Krisztusért. Amen.
Istennek népe, szentek közössége, ünneplő gyülekezet, fogadjátok az Úr áldását. És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban, kinek legyen dicsőség, tisztesség és háladás örökkön, örökké. Amen.